Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt társelnöke, parlamenti frakcióvezető. Elnök úr, jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Decemberben állapodott meg a hat ellenzéki párt a közös miniszterelnök jelölt lista és a 106 egyéni képviselő jelölt állásáról. Van már arról elképzelése, hogy az ideális arány a jelöltek között a hat párt tekintetében mi lenne?
Nyilván az ideális arányt az fogja meghatározni, hogy melyik párt jelöltje hogyan szerepel az előválasztásokon. Ugye ez egy nagyon fontos vívmánya ennek az ellenzéki együttműködésnek, hogy nem matematikai alapon, mindenféle adat alapján határozzuk meg az egyéni választókerületi jelölteknek a számát, és hogy ki hol indulhat, hanem előválasztás útján a választópolgárok bevonásával. Ezt Budapesten ugye kipróbáltuk, az MSZP és a Párbeszéd közös kezdeményezésére, aztán második fordulóban a többi párt is csatlakozott, ez egy jól működő rendszer.
Karácsony Gergely főpolgármester, korábbi miniszterelnök jelölt, és egyébként az egyik aláíró párt elnöke volt a vendégünk egy hete. Ő azt mondta, hogy nem dőlt el az a kérdés, hogy lesz vagy nem lesz miniszterelnök jelölti előválasztás, nincs erre reális lehetőség a nyár vége előtt, és nem is minden párt egyértelműen elkötelezett ebben, bár azt, hogy aláírták, az talán inkább az igen felé hajlik. Ezért kérdezem, hogy lesz vagy nem lesz?
Nyilván vizsgáljuk a járványhelyzetnek az alakulását. Ez nagyon nehéz, hiszen itt a kommunikációban azért káosz van. Nem csak a kommunikációban, hanem nincsen oltási terv, hanem egy prioritási lista van. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor jutunk el oda, hogy a korlátozó intézkedéseket lazítani vagy feloldani lehet. Ez befolyásolja az előválasztás lebonyolítását. Mi nagyon szeretnénk a tavasz végén már megtartani az előválasztást, hiszen jó lenne, hogyha az egyéni jelöltek el tudnák kezdeni a munkát, illetve a miniszterelnök jelölt is, de valóban a realitás arra fele mutat, hogy ez őszre, augusztus vége, szeptember elejére fog tolódni. A mi megállapodásunk arról szól, hogy legkésőbb október 23-án mind a jelölteket, mind a közös miniszterelnök jelöltet be fogjuk mutatni.
Önismerete szerint az aláíró pártok elkötelezettek abban, hogy legyen előválasztás a jelöltekre is, meg a miniszterelnök jelöltre is?
Ha ennek van fizikai lehetősége, és a közterületeken a kampányt le tudjuk folytatni, akkor igen. Azt is vizsgáljuk természetesen, hogy lehet az online lehetőséget beépíteni az előválasztásba, hiszen az élet az azt hozta, hogy ahogy mi is most online beszélgetünk, hogy hogyan tudjuk megoldani az online részvételt az előválasztásoknál. Az elkötelezettség az minden pártnál megvan, az én tapasztalatom szerint, legalábbis a legutóbbi pártelnöki találkozón erről döntöttünk konszenzussal.
Ha nem lehet jelenléti módon megcsinálni, magyarán kampányolni sem lehet, mert az emberek nem mennek az utcára, vagy csak annyit, amennyit mindenképpen muszáj, akkor az automatikusan egy online kampányt és online előválasztást jelent, vagy nem?
Vizsgáljuk ennek a módszernek a jogi lehetőségeit, hiszen ismerjük a Fidesz rezsimet, tehát nyilván nem érdeke az, hogy ez az ellenzéki együttműködés ez sikeres legyen a 2022-es választásokra. Itt adatvédelmi szempontok és nagyon sok minden felmerül. A szakértőink nagyon sokat dolgoznak és találkoznak, mind a hat párt jogászai és informatikusai is dolgoznak azon, hogy a választópolgároknak legyen beleszólása, hogy ki legyen a Fidesz kihívója.
Azt eldöntötték-e már, hogy ki vehet részt egy előválasztáson a választói oldalról? Mindenki?
Természetesen azok, akik választójoggal rendelkeznek, illetve már a budapesti előválasztás során is bevontuk azokat a fiatalokat az előválasztási folyamatba, tehát lehetőséget kaptak, akik a fővárosi önkormányzati választásokig betöltik a 18. életévüket. Arra mutat a konszenzus, ebben nincsen végső megállapodás, hogy azok a fiatalok is részt vehetnek majd az előválasztáson, akik 2022 tavaszán töltik be a 18. életévüket.
Valamelyik párt tagjának kell-e ehhez lenni, vagy nem?
Természetesen nem, ez minden választópolgár lehetősége, hogy az előválasztáson részt vegyen.
Hogy fogják kiszűrni a trollokat?
Ahogy mondtam, a személyes jelenlét és a személyes megjelenés az, amelyik a legnagyobb garanciája annak, hogy nincsenek trollok, és nem külső befolyása a Fidesz részéről, hogy befolyásolja az előválasztási folyamatot. Ez Budapesten is működött, és mivel a várhatóan egy időpontban az ország egész területén elindul az előválasztási folyamat, én nem látom azért azt a lehetőséget, hogy a Fidesz több tízezer embert mozgasson és befolyásolja a döntéseket, mert ott kell lenni, igazolni kell magát a választópolgárnak, alá kell írni a különböző adatvédelmi nyilatkozatokat, nem gondolom, hogy ez a veszély fenyegetne.
De az senkinek nincs a homlokára írva, hogy egy titkos szavazáson egyébként mit fog csinálni? Hogy lehet ezt kiszűrni?
Ez természetes, ott az ő saját akaratát ki kell fejezni.
És hogyha online módon bonyolítják le, ott meg pláne nincsen, és ott nem is nagyon lehet ellenőrizni, hogy ki van a gépnél.
Így van, ezért mondtam azt, hogy ennek a módszerét próbáljuk meg összerakosgatni. Fogunk erre is megoldást találni, biztos vagyok benne.
De hogy csinálják a módszer összerakosgatását? Ki csinálja ezt? Ez nem egy politikai típusú feladat, ez egy szakfeladat.
Nyilván, ahogy említettem, a jogászaink, a hat párt jogász szakértői és informatikusai dolgoznak rajta.
Van-e stratégiájuk nyerhető, meg nem nyerhető körzetekre? Mert a Magyarország politikai térképe jó ideje ismert és viszonylag stabilis.
Minden választókerületben úgy fognak indulni a közös jelöltjeink, hogy nyerhető. Ez mindig alapszabály egy kampány során, hogy abból kell kiindulni, az adott választókerületet meg lehet nyerni. Ezt azt gondolom, hogy ebbe nem lesz változás. Nyilván nem mindegy, hogy milyen lehetőségeink lesznek a kampányolásra. Látjuk, hogy a média felületben hátrányt szenvedünk a Fidesznek köszönhetően, ezért a lábunkat fogjuk használni. Nagyon bízunk benne, hogy 2022-re már ezzel a vírushelyzettel, járványhelyzettel nem kell szembenézni. Szeretnénk, hogyha a jelöltjeink minden településre eljutnának.
Azt hogy érti, hogy a média felületeken hátrányt szenvednek? Hát nem, a média felületek jelentős része nincs is állami tulajdonban. Elég a Facebookot említeni, amire aztán nem sok befolyása van. Egyik államnak se úgy tűnik.
Hát azért a médiumok valóban nem mindegyik van állami kézben, a fideszes oligarchák kezében van a médiumok jelentős része, vagy egy olyan alapítványnak a tulajdonában, fenntartásában, amely hát egyértelműen a Fideszhez köthető. Tehát ebből a szempontból mindegy, hogy most állami propaganda az ott van, a közmédia, és hát természetesen a megyei lapok, és sorolhatnám, hogy mik azok, amik fideszes érdekkörben vannak, de pontosan, ahogy ön mondja, a közösségi oldalak, a Facebook és egyéb közösségi felületek óriási lehetőséget nyújtanak. Nem véletlen, hogy a fideszes igazságügyminiszter asszony éppen ezen mókol, ezen próbál változtatni, hogy hogyan lehet itt is betenni a Fidesznek a lábát szabályozás tekintetében. Nem tudjuk még pontosan, hogy milyen javaslatokat fog megfogalmazni, de elemi erővel fogunk minden olyat támadni, ami nem az emberi méltóság védelméről szól, hanem a fideszes érdekeket akarja érvényesíteni.
Lesz-e olyan, aki csak listán, vagy csak egyéniben indul egy következő választáson, amikor közös listáról, közös miniszterelnök jelöltről, meg közös jelöltekről van szó? Szóval mi ebben az elv?
Ebben nincsen elv. Tehát ahogyha nyilván a közös lista összeállításának a módszertana az hátra van, fontos lesz az előválasztás eredménye, az sem dőlt még el, hogy az előválasztások során lehet-e listára szavazni, nem lehet, tehát ezt szerintem heteken belül el fogjuk dönteni. Könnyen elképzelhető, hogy valaki nem indul egyéni körzetbe, de rajta lesz a közös listán.
Akkor az a sorrend, hogy előbb előválasztás, és az ott kialakuló viszonyok szerint határozzák meg az összes többi lépést? Így kell elképzelni?
Ez a szempont is befolyásolja, tehát ahogy mondtam, ebben még nincsen konszenzusos döntés, ezért nem is tudom azt mondani, hogy ez majd pontosan így lesz, de heteken belül szeretnénk eljutni oda, hogy az előválasztást már meg tudjuk hirdetni.
Uh-huh. Azt, hogy a Magyar Szocialista Pártnak lesz egy saját belső listája, amit egy tárgyalásba vagy előválasztásba be lehet vinni, ez eldőlt? Lesz ilyen saját belső listájuk, ahol megmondják, hogy az egyes számú szocialista, a kettes, a hármas, a négyes, az ötös, az kicsoda?
Ez természetes, hiszen az alapszabályunk ezt írja elő. Nálunk a szocialista pártban a választmány hozza meg ezt a döntést, hogy a szocialista jelöltek milyen sorrendbe szerepelnek a saját belső listánkon, az pedig, hogy a közös listán majd milyen az, ahogy mondtam, majd később.
Az, hogy a belső listán kik szerepelnek, ez irányadó lehet arra is, hogy a közös listán milyen helyet foglal el? Magyarán a közös lista valamely helyére az MSZP-nek lehet igénye?
Nyilván minden pártnak van igénye a közös listára, akkor azért indulunk együtt, hogy közös listát állítsunk, és azért indulunk együtt, hogy a saját szavazóinkat meggyőzzük arról, hogy a 2022-es választás az egy sorsfordító választás. Ezen a közös listán természetesen ott lesznek azok a politikusok, akiket az adott párt szavazó közönsége támogat, tehát kifejezi azt az ellenzéki egységet, és kifejezi azt az adott párt szimpátiát is majd ez a közös lista.
De egy közös listán csak egy első, második, harmadik, negyedik, meg ötödik helyen az emberek nagyjából idáig szokták figyelni, hogy ott kik vannak. Ezekre a helyekre tart igényt a Magyar Szocialista Párt?
Ahogy mondtam még, hogy hogyan áll össze a lista, és milyen elvek szerint, ez nem dőlt el. Természetesen hat párt konszenzusban megállapodik, a szocialista párt azt fogja támogatni.
De az, hogy a konszenzusnak milyen elvei lesznek, ez majd még később valaminek a függvényében derül ki? Vagy erről már most tudják, hogyha az a helyzet előáll mondjuk egy előválasztás, akkor az irányadó a lista helyeire?
Mi nekünk ez a javaslatunk, hogy az előválasztás eredménye az a listaállítás során kerüljön figyelembevételre, de ez az MSZP álláspontja, ezt majd nyilván a hat pártnak kell kialakítani a végső álláspontot.
Mi történik, ha a helyzet nem engedi meg, hogy legyen előválasztás, akkor jönnek a füstös szobák, ahol ki kell tárgyalni, hogy ki hova megy?
De füstös szobák biztos nem, mert dohányozni nem dohányzik senki ezeken a tárgyalásokon, de valóban hát akkor tárgyalásos út marad. Ahogy önnek említettem, valamilyen módszerét meg fogjuk találni, hogy a választópolgárokat ebbe bevonjuk. Ez azért is nagyon fontos, mert nyilván nem csak az, hogy a hat párt erőviszonyai kialakuljanak a végső jelöltállításnál, hanem azért is nagyon fontos, hogy maga az előválasztás az az ellenzék számára egy kampányeszköz, tehát ahol személyes kontaktusba tudunk kerülni a választópolgárral, annál erősebb kampányeszköz nincsen.
A választópolgárnak abba lehet-e beleszólása, hogy a listán, mondjuk egy közös listán, ki milyen helyet foglaljon el?
Erre is van javaslat, tehát több ellenzéki párt megfogalmazta ezt a javaslatot, de ahogy mondtam, ez a hat ellenzéki pártnak konszenzussal kell elfogadni. Vizsgáljuk mi is ezt a kérdést, ebben még nincsen végső álláspontunk, de ez is elképzelhető.
De az MSZP-nek a formálódó álláspontja az milyen irányba mutat? Legyen nyílt a lista? Beleszólhassunk? Vagy inkább ne?
Az MSZP-nek az az álláspontja, hogy túl bonyolítani nem érdemes az előválasztási folyamatot, nagyon közelíteni kell a valós választási módszerhez, tehát nyilván a választópolgárokat se zavarjuk meg azzal, hogy más módszert használunk, mint a rendes választáson, de ahogy önnek említettem, a mi álláspontunk az, hogy az előválasztási eredmény legyen ebben meghatározó.
Akkor, ha nem akarják nagyon elbonyolítani a választópolgár számára, akkor itt is két szavazatunk lesz, egy miniszterelnök jelölti előválasztási szavazat, meg egy egyéni képviselő jelölti előválasztási szavazat? Így kell elképzelni majd? Ha lesz?
Abban megállapodás van, hogy a miniszterelnök jelölt kiválasztása során, egyéni képviselőjelöltek kiválasztása során előválasztást tartunk, tehát ez fix. Az, hogy a lista összeállításnál mi történik, ahogy önnek mondtam, ez heteken belül eldől.
Azt hogyan fogják biztosítani, hogy a valamely 106 jelölt egyikében a kimaradó MSZP-s jelölt a nap végén is a közös szekeret tolja?
Miután ebben már van gyakorlatunk, hiszen 2014 óta illetve azt megelőzően is, de a 2014-es választáson már választási együttműködésben indultunk, folyamatosan szorgalmaztuk a teljes ellenzéki együttműködést, 2018-ban is ugye a Párbeszéddel közösen indultunk, és a DK-val pedig koordináltuk a választókerületet, tehát ebben már az MSZP-s politikusoknak van tapasztalata, hogy a saját érdekeiket is háttérbe szorítva, és mi is az MSZP párt érdekét háttérbe szorítva a győzelem érdekében elfogadjuk ezt a helyzetet.
Kell, vagy szokás ilyenkor a lemaradó saját jelöltet valamivel kompenzálni? Hogy működik ez a gyakorlatban?
Hát egy párt életében nagyon sok feladat van. Nyilván azok a politikusok, akik itt vannak a Magyar Szocialista Párt kötelékében, ugye az MSZP egy szervezett párt komoly hálózattal, mindenkinek találunk feladatot, és mindenki végzi a munkát. Nyilván a baloldali politika képviseletében, akár helyi önkormányzati munkában, és természetesen a közös szekeret is tolva a választási győzelem érdekében.
Azt kikötik-e bármilyen módon, hogy egy saját, de végül nem közös jelölt a végén ne indulhasson el abban a körzetben, ahol nem ő lett a közös jelölt? Végigolvastam az eddigi dokumentumokat, erre vonatkozó kitételt én nem találtam benne, de lehet, hogy rosszul láttam.
Természetesen hivatkoztam már az MSZP alapszabályára. Ebben egyértelmű, hogy az, aki a közös szabályokat és ezt az elvet is megsérti, nem maradhat a Magyar Szocialista Párt tagja.
De az európai parlamenti listánál is emlékeim szerint óriási vita volt, hogy végül ki legyen a befutó, Újhelyi István vagy Szanyi Tibor. Ilyen helyzeteket várnak, vagy ez előfordulhat ön szerint?
Azt tudom önnek mondani, hogy az MSZP-ben erős az egység, nagyon komoly munkát fektetünk a közös programalkotásra, hiszen nem csak azok a szervezési kérdések fontosak, amire eddig beszélgettünk, hanem az, hogy milyen ajánlatunk lesz a magyar választópolgároknak, milyen Magyarországot képzelünk el. Én nem látom annak veszélyét, hogy itt a közös cél vezérelte munkánkban ilyen probléma lenne.
Zárt a hatpárti szövetség, mert a minap is előállt egy új jelentkező, hogy ő szívesen megmérettetné magát a baloldali összefogott pártok előválasztásán. Jöhet?
Hát egyrészt ugye nem csak baloldali párt van ebben az összefogásban, hiszen a Jobbikról sok mindent el lehet mondani, de az, hogy kifejezetten baloldali párt lenne, ezt biztosan nem. Azt tudom önnek mondani, hogy erre egy olyan javaslatunk lesz, hogy az előválasztás során, akár a miniszterelnök előtti, akár az egyéni választókerületeknél lehetőséget kapnak civilek, civil szervezetek, vagy akár más pártok is, hogy a jelöltjeik megmérettessék magukat. Mert ugye itt a közönkutatási káoszban nagyon nehéz megállapítani, hogy az új pártok mögött milyen valódi társadalmi támogatottság van. Ugye ez a hat párt megmérettette magát a 2019-es önkormányzati választásokon, tehát azért itt látható az, hogy van társadalmi támogatottság. Az új pártok esetében, ugye ott a trollkodásról ön is beszélt, tehát azért nem mindegy, hogy most a Fidesz érdekében gyorsan létrehoznak egy pártot, és akkor küldjük be ebbe a rendszerbe, és akkor trollkodják szét az ellenzéki együttműködést. De az előválasztás egy valós megmérettetés. Tehát ott kiderül, hogy ezeknek a pártoknak, a jelöltjeinek van egy társadalmi támogatottsága. Ha ez kiderül, akkor nyilván nyitott az a kérdés, hogy ők hogyan tudnak részt venni a következő parlament munkájában. Ha megnyerik az előválasztást, természetesen az ellenzéki együttműködés rájuk is számít.
Tehát akkor ebből a szempontból nincsen akadálya annak, hogy bárki utólag jelentkezzen a hatpárti együttműködésbe, azzal a feltétellel, hogy akkor beszáll az előválasztásba is. Magyarán várnak mindenkit?
Az előválasztásnak azért a hatpárt megszabta a kereteit. Egyrészt van egy értéknyilatkozat, ami például a Mi Hazánkat kizárja ebből a választási együttműködésből. Tehát vannak olyan alapértékek, amelyek egy értéknyilatkozatban jelennek meg. Ezt minden jelöltnek el kell fogadni, alá kell írni. ajánlások itt is lesznek az előválasztás során, tehát ajánlásokat kell összegyűjteni a választópolgároktól, akkor tudnak úgymond benevezni az előválasztásra, tehát ez is már egy fokmérője ennek az együttműködésnek, és utána meg kell méretetni nekik, és meg el kell indulni az előválasztáson. Sikert aratnak, akkor természetesen ennek az ellenzéki együttműködésnek a részévé válnak, hiszen a végén közös jelöltek lesznek.
Tehát azt tanácsolja, hogy bújják a dokumentumokat, én nézzék meg az értéknyilatkozatot, az az első szűrő, ha azon átmennek, akkor gondolkodhatnak azon, hogy beszállnak az előválasztásba. És ha ott jól szerepelnek, akkor majd az együttműködésbe?
Így van, ahogy önnek mondtam, egyrészt a trollkodásnak a kiszűrése az ebből a szempontból nagyon fontos, és a valós társadalmi támogatottság is fontos. Hát ma már azt látjuk a közönség kutatásokban, hogy nem mindegy, hogy kormánypárti, ellenzéki, néha az sem mindegy, hogy melyik kutatóintézet, az melyik párthoz kötődik, és hogyan végzi a közönség kutatásokat. Ráadásul nagyon nehéz ma a közönkutatást végezni, mert ugye az ellenzéki választók is az együttműködésben gondolkodnak, és együttműködést támogatják, tehát nem feltétlenül nevezik meg az adott pártot, hogy éppen most, ha ő indulna, akkor őt támogatná, mert úgy gondolja, hogy közösen fognak indulni az ellenzéki pártok. Ezért jó az előválasztás, ami megmutatja, kinek milyen a valós társadalmi támogatottsága.
Milyen viszonyra készülnek az együttműködésbe be nem lépő, az előválasztáson jelen ismereteink szerint elindulni nem kívánó, de ellenzéki pártokkal, kétfarkú kutyával, ISZOM-mal?
Jól tudom, az ISZOM az már talán el is döntött, hogy ő külön fog indulni, tehát ebből a szempontból...
A Szanyi Tibor pártja.
Így van, ebből a szempontból nekünk nagyon nincs dolgunk velük. A kétfarkú kutyapárt nem tudom, hogy milyen döntést hoz, részt vesz-e az előválasztáson. Nyilván minden pártnak megvan a belső döntési mechanizmusa. Az biztos, hogy minden olyan párt, aki emellett dönt, hogy akkor majd külön megméretteti magát, és elvisz az ellenzéki szavazók közül szavazókat, az gyengíti a kormányváltás esélyét.
Elnök úr, a miniszterelnök jelölt, a közös jelölt folyamatának az hogy illeszkedik a 106 meg a lista állítás folyamatába? Mi van elől, a tyúk vagy a tojás?
Ebbe is sokat beszélgettünk. Volt olyan javaslat, amit én személyesen is az MSZP is támogatott, hogy ha minél többször szólítjuk meg az embereket, minél jobban mozgatjuk, az annál nagyobb aktivitásra készteti a választókat. Tehát volt olyan javaslat is, hogy egy előválasztáson, mondjuk tavasz végén az egyéni jelöltek kerülnek kiválasztásra, ősszel pedig a miniszterelnök jelölt személye, de ahogy önnek mondtam, a vírus helyzet, az nagyon a realitás, az nagyon afelé megy, hogy ez egy előválasztási folyamatban dől el, hogy ki lesz az ellenzék közös miniszterelnök jelölt, és kik lesznek a jelöltjei.
Az ellenzék közös miniszterelnöki jelöltjének megtalálása, vagyis kiválasztása után mi a következő lépés? Árnyék kormányt állítanak például? Funkciókkal, feladatokkal, világos víziókkal?
Hát ezt majd a leendő miniszterelnök jelöltől kell megkérdezni, hogy a kampány folyamán milyen lépéseket tesz, akár megnevezi az árnyék kormányt, vagy elkezd egy ilyen szakmai munkát, vagy szakmai áttérmunkát. Az én fejemben ez úgy áll össze, hogyha megvan közös jelölt, miniszterelnök jelölt, megvan a jelöltek, akkor közös kampánycsapatot hozunk létre, közös kampánytervet alkotunk, közös arculatot, és nyilván a kampány technikák során onnantól kezdve egyként jelenünk meg a választáson, a valódi választáson. Ahogy önnek mondtam, ugye pont ez a legnagyobb probléma, a Fidesznek ezért próbálja sok-sok módszerrel szétveszíteni ezt az együttműködést, de az, hogy lesz-e árnyék kormány, és mi történik, ez nyilván a miniszterelnök jelöltől is függ, de dolgozunk egy közös programon, ami ugye azt tartalmaz, hogy mi az a minimum, amit mindenképp meg akarunk valósítani, mi az, ami ajánlatot teszünk a választópolgároknak, de nyilván a miniszterelnök jelölt személye is befolyásolja, hogy ez a végső választási program, ez hogyan fog kinézni.
De az az alapdokumentum, amit január elején, ha jól emlékszem, 4-én elfogadtak, ez még nem program? Hanem akkor ez micsoda?
Ez egy, ahogy említettem, egy értéknyilatkozat, hogy mi az, amiben alapvetően mi hiszünk, és mi az, ami összetartja ezt a hat pártot, és mi az, ami összetartja ezt az ellenzéki együttműködést, és a miniszterelnök jelöltnek, mikor benevez az előválasztásra, ezt el kell fogadnia.
De ha ezt elfogadja, akkor ettől nyilván a saját programja sem nem üthet el nyilvánvalóan, mert hát egyszer már elfogadta. Akkor
így van.
Mi lehet abban a programban, ami nyilván a miniszterelnök jelölt személyéhez kötődik, ha jól értem, amit ön mond?
Nyilván a közös program az egy nagyon szerteágazó program lesz, átöleli egészségügy, az oktatás, a gazdaságpolitika, a szociálpolitika területét. Tehát minden területen lesz javaslatunk, hogy egy egészen más világot képzelünk el, ami most történik. Tehát most ez a torz társadalom filozófia, amit a Fidesz képvisel, hogy odaad többet, ahol már amúgy is van, látható a válságkezelés során is a saját háttérembereit, oligarcháit segíti, ahelyett, hogy mondjuk a kisvállalkozásokat segíteni, tehát ezen mindenképpen változtatni kell, az adórendszerbe, a családtámogatásba is oda juttat többet, ahol amúgy is több van, mi nem szeretnénk senkitől elvenni, csak szeretnénk, ha a közösből oda is jutna, ahol esetleg nagyobb szükség van erre, tehát ezek a programban szerepelni fognak. Az, hogy majd a közös miniszterelnök jelöltünk milyen hangsúlyokat tesz, tehát mi lesz számára a prioritás, mely az a terület, az meghatározza, hogy ki lesz, hiszen látjuk, hogy miniszterelnök jelöltet nevezett meg a Jobbik, tehát nyilván Jobbik el, ha ő Jakab Péter nyer, akkor nyilván neki is meg lesz, de benne van ebbe a folyamatban nyilván a Jobbik is, tehát azért mondom, hogy milyen hangsúlyt talál, az nyilván függ a miniszterelnök jelölt személyétől is.
Ha úgy alakul a választás, ahogy önök tervezik, akkor ez egy nagy koalíciós együttműködés lesz, ha a dokumentumaikat jól olvasom, akkor önálló frakciókkal. Milyen kérdéseket tárgyaltak át eddig, hogy ez a gyakorlatban is működőképes legyen? Mondjuk egy példát, a határon túli magyarok szavazatának ügyét, azt hogy lehet közös nevezőre hozni a Jobbik meg a DK között? Tűz és víz.
Ahogy önnek mondtam, azokba állapodunk meg, amiben mindannyian egyetértünk, és ebbe nyilván minden pártnak valamilyen szinten el kell fogadni a másik párt véleményét. Az, hogy ez pontosan melyek azok az ügyek, amikhez nagyon-nagyon ragaszkodik egy-egy párt. Ez a párt ideológiától, párt programjától függ. Nyilván mi szocialista, szociáldemokrata pártként ragaszkodunk szociáldemokrata értékekhez, és nagyon sok belátással vannak a többi párt is ezzel kapcsolatban, ahogy mi is belátással vagyunk különböző pártjavaslatokra. És miután az első ilyen pártelnöki találkozó tavaly augusztusban volt, arról tudok önnek beszámolni, és a hallgatóknak is, hogy folyamatosan épül a pártok között a bizalom. Voltunk egymás riválisai, vannak pártok, akik nagy utat tettek meg, mire eljutottak idáig, politika palettáján, de ahogy önnek mondtam, a közös cél, és tényleg egy felszabadult, egy európai, nyugati Magyarország építésében mindenki érdekel, tehát nincsenek olyan nagy ellentétek, és természetesen határon túli magyarokkal kapcsolatban azok a pártok, akik néha erőteljesebb mondatokat mondanak, elfogadják, hogy ennek a közösségnek a hat pártnak határon túli magyarok is fontosak, és szereplői a magyar nemzetnek.
Akkor tehát itt a Jobbik álláspontja fog érvényesülni, nem pedig a DK-é.
Nem, egy kompromisszumos álláspontot fogunk elfogadni.
De olyan nincs, hogy van is szavazati joga, meg nincs is szavazati joga. Vagy majdnem van, vagy majdnem nincs. Vagy van, vagy nincs.
Formálódik ez a választási program. Nem szeretnék abba a helyzetbe kerülni, hogy eláruljam azt, hogy éppen hol tart, de alakul a kompromisszumos javaslat.
Tehát amíg nincsen miniszterelnök jelölt, addig azt nem érdemes kérdezni, hogy ki lesz az egyes területekért felelős árnyékminiszter? Mert nincsen?
Nem. Nézze, tehát mi először a választást akarjuk megnyerni. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy nem foglalkozunk azzal, hogy mi történik a választások után, hiszen egy széleskörű koalíciós kormány jön létre, de abszolút nem tartunk ott, és nem is szeretném, ha ez vinné a figyelmünket, hogy melyik pársonyszék, melyik párthoz fog kerülni, vagy melyik minisztérium, abszolút nem tartunk itt. Az alapvető dolgok az, hogy egyrészt legyünk túl a technikai dolgokon, előválasztás, behozzuk meg a döntést, hirdessük meg, bonyolítsuk le, közben megy a programalkotás, és nyilván, amikor megvan a miniszterelnök jelölt, akkor körvonalazódik az, lesz árnyék kormány, nem lesz, és akkor körvonalazódik az, hogy melyik területért esetleg melyik párt lesz a felelős.
A programalkotás az függ valamilyen módon az előválasztási eredményektől, már hogyha lesznek előválasztások? Arra gondolok, hogyha valamelyik pártot nagyon erősen jön ki, akkor a programban is inkább az ő nézetei lesznek a dominánsak?
Nem. És azt is szeretném kiemelni, hogy a programalkotás során ezt a folyamatot meg akarjuk nyitni. Tehát nem szeretnénk a hat párt kereteibe zárni a programalkotást, mert sokkal többről van szó. Hanem nyilván tudjuk, hogy vannak olyan műhelyek, ahol V21-ek, stb., ahol hasonlóan zajlanak ilyen munkák, a számukra, civil szervezetek szám, tudományos körök számára meg akarjuk nyitni ezt a folyamatot, erre konkrét menetrendünk lesz. Azt szeretnénk, hogy ennek a programnak minél szélesebb körű társadalmi támogatása lenne, úgyhogy azt tudom mondani, hogy ez nem függ az előválasztástól, nem függ technikai ügyektől, ha minden párt a szakértőit küldi ezekre a tárgyalásokra, és várhatóan a tavasz folyamán a hat párt által javasolt program meg fog jelenni, és ezt pedig társadalmi párbeszédre, társadalmi vitára fogjuk bocsátani.
Az ellenzéki kormányprogram nemzeti konzultációban?
Ez választási program, tehát nyilván van a pártnak egy politikai programja, mi most hat párt egy választási programot fogunk összeállítani, ezt kinyitjuk, és ennek lesz egy társadalmi vitája.
Ez elkezdődhet tavasszal? Attól függetlenül, hogy online vagy offline módon fogunk élni?
Igen, hiszen egy ilyen konzultációba tudjuk alkalmazni az online felületeket. Most egy kis kulisszatitkot, ha elárulhatok, akkor van, amikor a pártok közötti egyeztetés is online felületeken történik, tehát nyilván vigyázunk egymás egészségére, és betartjuk a járványügyi szabályokat.
Azt látják-e már, hogy nagyon fontos kérdésekben milyen álláspont látszik erősödni, például az magyarországi adózás kérdésében, hogy az egykulcsos vagy kétkulcsos, vagy amit ön is említett a családtámogatási rendszerben, hogy hol legyen annak az iránya? Ez eldőlt kérdés?
Ahogy mondtam, ez befolyik a szakmai munka. Az biztos, hogy a jelenlegi rendszer, ami minél több pénze van valakinek, annál nagyobb erőforrásokhoz jut hozzá, ez tarthatatlan. Ezt látjuk a nyugdíjaknál is. Hát ugye az összes kutatás azt mutatja, hogy szétszakad a nyugdíjas társadalom, egy nagyon nagy tömeg, milliós tömeg nagyon kicsi nyugdíjat kap, a kevesek meg nagyon sok nyugdíjat, ugye akik most mennek nyugdíjba. Itt például az elképzelés az, hogy nem szabad elvenni, nem is kell elvenni a nyugdíjasoktól, amit egyszer már megkaptak, de a kis nyugdíjaknak a felzárkóztatása, a 13. havi nyugdíjnak az elosztása, hiszen azért nem mindegy, hogy valaki 600-700 000 forint nyugdíjnak kapja meg a 13. havi összegét, vagy az, aki 70-80 000 forintot nyugdíjat kap. Tehát ezekben az ügyekben az arányosítás és akár az egyenlő mérték is szóba kerül, tehát ebben muszáj lépni. Az otthonteremtésnél is nyilván a családi támogatások rendszere, ami most van, az egyoldalú, ahogy önnek is mondtam. Mi nagyon szeretnénk, hogyha azok is hozzáférnének támogatáshoz, akiknek nagyobb szükségük van rá, vagy a mi fő koncepciónk az, hogy bérlakás építés induljon meg Magyarországon, mert ugye azt mondja a Fidesz, hogy önti ebbe a pénzt azért, hogy az építőipar bevételhez jusson, fejlődjön, nyilván hozzá a GDP-hez, adóbevétek, stb. Mi ezt a beruházási összeget nem szeretnénk csökkenteni természetesen, de a bérlakás építés is segít az építőiparnak, arra Európai Uniós támogatásokat is föl lehet használni. Ott van az energetikai felújításnak a lehetősége, ugye pont most egy Bauhaus programként indítja el az Európai Unió az épület szigetelési programját, ahol ugye az épületek energetikai hatékonyságát lehet növelni, ami csökkenti a kibocsátást, csökkenti a rezsiköltséget, stb. Nekünk egy ilyen programunk is van, és ebben van a többi ellenzéki párt is egyetért, hogy induljon el egy ilyen épületfelújítási program, jó az építőiparnak, csak mi ugye azon az állásponton vagyunk, hogy nem feltétlenül minden Garancsi Istvánnak kell megépítenie, meg Mészáros Lőrincnek, hanem mondjuk a helyi kis- és középvállalkozások kapnának arra lehetőséget, hogy bérlakásépítésben, illetve az ilyen épületfelújítási projektekben részt vegyenek.
Visszatérve egy pillanatra a nyugdíjról mondott mondataihoz. A rendszeren belül osztana, újra arányosítana, vagy a rendszeren kívülről vonna be pénzt ebbe?
Már most kell a nyugdíjkasszába befizetni a költségvetésbe, hiszen ugye az a járulékcsökkentési program, amit ugye a Fidesz elkezdett, csak szeretném jelezni, hogy nem a munkavállalói oldalon, hanem a munkaadói oldalon. Tehát ma egy munkaadó az ilyen járulékkötelezettségébe kevesebbet fizet be, mint a munkavállaló. De ez már eleve azt okozza, hogy több száz milliárd forint hiányzik a nyugdíjkasszából, tehát a költségvetésnek ebbe be kell tenni. Mi is vizsgáljuk azt, hogy milyen forrásokból lehet, de mindenképpen kell plusz forrást ahhoz adni, hogy az alacsony nyugdíjakat felzárkóztassuk.
Egy kulcsos vagy két kulcsos adóban hisznek inkább az együttműködés pártjai?
Az nyilván a 25 év alattiaknak most 0%-os lesz az adózása, akkor ez a kérdés már nem lesz kérdés, mert az két kulcs. Ennek az egy kulcsos adórendszer, amit a Fidesz felépített, akkor az már két kulcsossá válik. Itt az álláspont körülmazódik, amit a Magyar Szocialista Párt is gondol, hogy az elfogadhatatlan, hogy egyrészt a tőkejövedelmek, és hát leginkább ami tőkejövedelmek lecsapódnak itt a nemzeti tőkés világban, mert egyszerűen egy teljesen tragikus helyzet, hogy a járvány időszakban a magyar milliárdosok vagyona még nagyobbra nőtt. Miközben a másik oldalon pedig emberek napról napra élnek, éppen a vendéglátósok kell, hogy föladják az eddigi életüket, mert nem tudnak miből megélni. Miközben a milliárdosok pedig egyre jobban gazdagodnak. Ez elfogadhatatlan, hogy ők a közterhekből ugyanolyan arányba vegyék ki a részüket, mint egy munkavállaló, vagy mint egy kis- és középvállalkozó. Tehát ott a nagyon nagy vagyonoknál ott az, hogy ott legyen egy akár magasabb kulcs, vagy legyen egy külön adó számukra, az azt gondolom, hogy társadalmilag is támogatható.
Vagyonadó illeték szerűen beszedendő, tőkejövedelemek után kikulcsú, milyen féle adó lenne az úgynevezett milliárdosoknak ön szerint?
Erre meg, ahogy említettem önnek, meg lesz a közös javaslat, meg lesz ez a gazdaságpolitikai fejezet. Tehát még konkrét számokat nem tudok mondani, hogy mi lesz a végső megállapodás a hat párt között. Ezt akkor, ahogy említettem, társadalmi vitára fogjuk bocsátani, és ennek a társadalmi vitának a végén kerül megfogalmazásra, hogy hogyan képzeljük el mi azt az igazságos adórendszert, ami megállítja azt a folyamatot, amit látunk, hogy a társadalmi rétegek szétszakadnak, a gazdagabbak még gazdagabbak lesznek, a szegényebbek még szegényebbek.
Úgy tervezik, hogy egy választási kampányban előállított program az, ha úgy alakul a választás, ahogy szeretnék, akkor kormányprogram is lesz?
Hát nagyon szeretnénk, így van.
És ez kormányprogram az egy konkrét dolog, tehát ebbe benne ki lehet mindent majd olvasni a választási kampányban, hogy mit tervez az együttműködő pártok ezzel, azzal, amazzal?
Így van, igen. Ilyen programot szeretnénk bemutatni.
Látják-e már, hogy mit kellene másképp csinálni az egészségügyben, például most a járvány sújtotta Magyarországon, Európában és a világon?
Az első az az őszinte beszéd. Tehát ezen mindenképpen változtatni kéne, mert nem a világon, mert azért azt látjuk, hogy a nyugat-európai országokban teljesen nyíltan őszintén beszélnek, hogy mi a valós helyzet. Nem manipulálnak adatokat, nem titkolnak el különböző információkat, nem költenek 300 milliárd forintot 10-valahány ezer lélegeztetőgépre, ami nem is lélegeztetőgép, és nincs is rá szükség. Ebbe mindenképpen változtatni kéne.
De azt tette volna az első szakaszban, hogy nem vesz lélegeztetőgépet, amikor mindenki lélegeztetőgépet akart, küzdöttek érte európai repülőtereken, ölték egymást szövetséges államok.
Igen, nem, természetesen nem erről van szó, de hát ezt transzparensen kellett volna csinálni.
De lehetett volna?
Hát most, hogyha én értem azt, hogy a fürkészek jöttek, mentek és kötötték az üzleteket, csak ennek a részletét a mai napig nem ismerjük.
Nem emlékszik arra a részt, mennyire vadnyugati volt az első szakaszban? Maszk szállítmányokat foglaltak le, rekviráltak egymástól államok.
Nézze, igen, tehát a propaganda televízióban mindenféle jelenetet láttunk, meg repülőgépeket és dobozokat és sok mindent, aztán utána elmentek a képviselőtársaim egy raktárba, és ott találták meg a különböző eszközöket, maszkokat, stb. Nem ért például, akkor nem értettük, hogy miért raktárakban vannak, éppen egy Fideszhez köthető nagyvállalkozó raktárába, és miért nem a kórházakban, miért nincs ott a védőfelszerelés. Tehát ahogy mondtam, ez a bizalom, tehát egy ilyen helyzetben, persze végig lehetne menni, hogy mit kellene csinálni az alapellátásba, a szakellátásba, stb. De hogyha az egész járványkezelést nézzük, akkor ez a legnagyobb probléma, hogy nem alakult ki a bizalom a válság kezelő és a magyar emberek között, hanem bizalmatlanság van, és sok esetben káosz van. Nem is beszélve itt a vakcináknak a kérdésköréről, hogy az emberek teljesen el vannak bizonytalanodva, fogalmuk sincsen, hogy mikor kerülnek sorra, nem tudják, hogy milyen oltóanyagot választhatnak, vagy nem választhatnak, mikor kerül rájuk sor, nem tudják az életüket tervezni, és hát sorolhatnám. Tehát ez például egy részletes oltási terv, ami az Európai Unió tagállamaiban megvan és nyilvános, az nálunk nincsen. Tehát ez a legnagyobb baj, amikor nincs bizalom.
Ellenzéki politikus nem mondhat olyan állítást, mint mondjuk egy orvos, hogy azt a vakcinát kell felvenni, ami van, nem azt, amit szeretnénk, csak nincs.
Nézze, egyrészt ugye a politikus nem orvos, vannak orvosok, vagy politikusok, akik orvosok, de nem vagyunk az információk birtokában. Tehát ugye erről beszélek, tehát a kormány az minden információ birtokában van, csak nem osztja meg az emberekkel. Hát most mondok egy példát, ugye azt mondják, hogy jobb, ha van egy vakcina, mint ha nincs, teljesen mindegy, hogy milyen. Ehhez képest meg megjelenik egy újságcikk, ami arról szól, hogy a kísérleti fázisba adott, ugye itt az orosz vakcináról van szó, hogy kísérleti fázis, meg a gyártásban elkészült oltási anyag összetételében különbözőség van. Tehát elbizonytalanítja az embereket.
Plusz még olyan újságcikk is van, ami arról szól, hogy Angela Merkel német kancellár Vladimir Putyinnal egyeztett telefonon arról, hogy ő gyártaná Németországban az orosz vakcinát. Most egy politikus, akkor hogy tesz igazságot?
Igen, tehát ebbe az ellenzéki politikusoknak meg van kötve a keze, tehát azért nem tudom át vagy B-t mondani, meg C-t se tudom mondani, mert nem vagyok az információk birtokában. De azért az elvárható lenne egy kormánytól, leginkább egy szabadságharcos miniszterelnöktől, hogy az a rendelkezésére álló információkat ossza meg. Az ember akkor tud dönteni, hogyha ha hitelesnek tart egy információt, bizalma van azzal szemben, aki ezt az információt megosztja, akkor meghozza ezt a döntést. Ez a bizalom, ez nincs.
Elnök úr, hogy látja most a járványkezelés minősége Magyarországon, az mennyire lesz a kampányuk középpontjában? Mert itt nagyon könnyű átesni, vagy átlöködni az oltás ellenesek klubjába.
Az ellenzék és a Magyar Szocialista Párt oltáspárti. Amit számon kérünk a kormányzaton, az az információ. az oltási terv és az őszinte nyílt információ. Ez az, amit számon kérünk. Mi támogatjuk az oltást, mi is, én személy szerint is ebben látom az egyetlen megoldást, tehát ez egy fontos szempont. Tehát az ellenzék és az MSZP oltáspárti. Amit a járványkezelés során látunk, az a megélhetés oldalát, egészségügyben elmondtam, de megélhetés oldalán pedig teljesen gyalázatos. Tehát az, hogy a kis és középvállalkozások hónapok óta nem kapnak állami támogatást, egyik napra a másikra érnek, az, hogy az infláció elszabadul, de a nyugdíjat nem emelik olyan mértékben, az, hogy a minimálbért, amit most elfogadtak, azt látjuk, hogy ha euróban számoljuk, akkor kevesebb a minimálbér, magyarod, forintban persze valamennyivel több, de hát csak 3,6%, ilyen mondják, hogy 4%, de hát egy hónap kiesett.
Jó, de ez a kormány, tehát, ez csak egyezt, közreműködött benne, ez a munkaadók meg a munkavállalók ügye.
Ez igen, de hogyha nincs megállapodás, akkor a kormány tud dönteni, tehát azért ennek a döntési. Tehát ez a társadalmi párbeszéd sem működik úgy, ahogy annak idején működött. Az egyik szakszervezet nem is írta alá ezt a megállapodást, a MASZ. Tehát azt tudom önnek mondani, hogy az biztos, hogy kampánytéma lesz, hogyha megnézzük a környező országokat, hogy segítik az embereket a túlélésben. Hogy ha jól emlékszem, akkor Ausztriában most még megemelik a bértámogatást, még megemelik a támogatást, mert elhúzódnak a korlátozások ugye az oltás haladásával, tehát nyilván látható, hogy ez egy hosszabb távú folyamat, de még több segítséget adnak. Miközben Magyarországon például az álláskeresési járadék 3 hónapra jár, ha van annyi biztosítási jogviszonya valakinek, és ugye a minimálbérhez kötött és különböző számokkal kalkulálva sokszor nem biztosít megélhetést az álláskeresési járadék. Na, hányszor járt már le ez a 3 hónap?
Viszont, hogyha több segítséget követel valaki, akkor nem beszélhet azzal párhuzamosan a költségvetés hiányának elszaladásáról, hanem azt támogatnia kell.
Ne, ez teljesen egyetértek önnel, mert ez egy súlyos kérdés. 3600 milliárd forintot költöttek el ugye a gazdasági válság kezelésére, ennek a háromnegyedét nem közvetlenül a válság problémáira költöttek el. Vadászkiállításra, teniszkiállításra, űrkutatásra, alapítványi támogatásra, sportakadémia támogatásra, és sorolhatnám, hogy hány száz milliárd forint ment el, nem a válságkezelésre. Nem azzal van a baj, hogy elszáll a hiány, mindenhol elszáll a hiány. Az Európai Unió tulajdonképpen ebbe szabad kezet adott a tagállamoknak. Hála Istennek egy egészen más válságkezelési módszert alkalmaznak, mint 2008-ban. Ott az volt, hogy akkor mindenhol megszorítás legyen. Most pedig szolidáris az Európai Unió, ugye a segélycsomaggal is, a költségvetéssel kapcsolatban is egy szolidáris Európa politika van, amiben most a tagállamoknak ebben van szabad keze. Na de az nem úgy működik, hogy elengedem a hiányt, és odaadom a sajátjaimnak, hogy Mészáros Lőrinc kap több 10 milliárd forint támogatást, mert nem tudja szállodáit üzemeltetni, miközben a vendéglátósok meg a létük kerül veszélybe a megélhetésük.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt társelnöke, parlamenti frakció vezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik, és most a rádióban felvételről hallották. Nexterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.